Könyvben utazom tehát, Olá Andrea vagyok, és egy nehéz témájú könyvet hoztam mára. Egy valós bűntény megrázó históriája ez, az életfogytiglanra ítélt gyilkos visszaemlékezése alapján. 2011. augusztus 31-én egy sötét autó suhant végig a romonyai éjszakában, a volán mögött egy férfi, a pécsi sörfőzde sikeres és sármos logisztikai igazgatója ült, volt barátnője házához tartott, fejében egyetlen megválaszolatlan kérdéssel. Miután leparkolt, magához vette a pisztolyát, hozzá 150 lőszert, és hangtalanul átmászott a kerítésen. A kutya nem ugatott, mert ismerte őt. Aznap este két ember élete ért véget, és velük együtt valójában a gyilkosuké is. Ő ma már egyike annak a 87 elítéltnek, akik soha többé nem hagyhatják el néhány négyzetméteres börtöncellájukat. Rátkai Tíme a jogász, True Crime szerzőként hazánk legsúlyosabb gyilkossági ügyeinek titkait kutatja. Első könyvének címe Ölni érted, ölni téged. Számomra az egyik legmegdöbbentőbb dolog ebben a történetben, hogy valójában mennyire törékeny is az élet.
Nekem liba bőrös a történet, hogy felkelsz reggel, van egy tökéletes életed, van egy sikeres pályád, elismert ember vagy a városban, köztiszteletben álló, és ő neki sem juthatott eszébe, hát egész életében még csak nem is verekedett. Leélt egy életet így, és akkor aztán egyszer csak elindul, tényleg, mint a filmekben, hogy elindul az események sorozata, elveszti az ember a kontrollt, és akkor egyszer csak aztán egy kettős gyilkossággal zárul a nap, és azonnal elfogják. Tehát, hogy este aztán már a fogdán gondolkozik arról, hogy soha az életben nem lesz többet szabad ember. Nagyon ijesztő, és ugye ilyenkor óhatatlanul felmerül az a gondolat is az emberben, hogy honnan tudom arról, akivel együtt vagyok, hogy ő belőle nem jön elő egyszer egy ilyen, mert ezen az emberen sem lehetett látni. Ez a történet szerintem egy kicsit talán óvatosabbá tesz, ami viszont nem baj. Olyan könnyű krimiket olvasni, nem? Mert ott tudod, a gyilkos egy rossz ember, ő ott van jó helyen, nyilván nem azt gondolom, hogy Berecki Sándornál lenne jó helyen, de hogy távolról sem annyira egyértelműen fekete-fehér ez a történet, mint hinnénk.
Az előbb mondtad, hogy rögtön elkapták. Ő maga jelentkezett, hogy ő öngyilkos akar lenni. És ott van egy hosszú beszélgetés, hogy hogy tartja őt az ügyeletes szóval, és hogy mennyi információt elárul.
Nagyon kemény beszélgetés volt. Belegondoltam közben, hogy vajon az ügyeletes hogy élte meg, nyilván őket képezik erre, hogy egy ilyen helyzetben mit kell tenni. Jogászként láttam benne azt is, hogy hogyan próbál olyan mondatokat kimondatni, amik aztán majd később már a büntető eljárás során jól jöhetnek az elkövető ellen. És az is nagyon érdekes, hogy valóban ő ott mindent, azt gondolom, hogy őszintén elmond. Tehát az a pillanat, amikor ő valóban őszinte volt, és utána még az első gyanúsítotti kihallgatáson is nagyon együttműködő és őszinte volt. Ő mondja is, hogy akkor egy filmbe érezte magát, tehát hogy így teljesen kívülről élte meg ezeket az eseményeket, és aztán az is érdekes, hogy később változik a sztori idővel, és mostanra már egy másik történetet hallunk tőle, mint amit akkor az ügyeletnek elmondott. Nagyon furcsa lelki állapot lehet az, amiben ő akkor ott volt.
Ami szintén eszébe jut szerintem minden olvasónak, hogy ez a férfi, hogyha úgy vesszük, egy közülünk. Tehát egy átlagos, jó képességű üzletember, okos, vállalkozó szellemű, és van még néhány olyan tulajdonság, ami egyébként utalt arra, hogy talán nem lesz ennek jó vége. Ez az elképesztő önérzet, ami benne van, ugye? Vagy ez a elengedni nem tudás, hogy őt nem csaphatják be, nem vághatják át. Azért ez egy fontos jellemvonása.
Én szerintem ez okozta a vesztét, és amennyire próbáltam kapargatni a múltját, azt gondolom, hogy ez gyerekkorából hozhatja. Egyébként ugye azt szokták mondani, hogy a legtöbben azért lesznek gyilkosok, mert sanyarú gyerekkoruk volt, nem kaptak szeretetet. Berecki Sándornál ez fordítva volt, nagyon szerették őt a szülei. Ez egy erdélyi család. És az édesapja nagyon szeretett volna önérzetes felnőttet nevelni belőle, és mondjuk az egy tipikus mondás volt otthon, hogyha valahol ő igazságtalansággal találkozott, ne felejtsük el, hogy ez Ceausescu Romániájában zajlott ez a gyerekkor, tehát magyarként találkozhatott igazságtalansággal, akkor őt az apja mindig arra nevelte, hogy állj ki magadért, fiam, kérd ki magadnak, te egy Berecki vagy, veled nem tehetnek meg bármit. És a konok kisgyerek aztán ezt hozta magával egész életében, és nagyon sokáig ez előre vitte, hiszen utána valóban, ahogy mondod is, ő sokra vitte, átjött Magyarországra, lediplomázott, akkor egy nagy vállalat logisztikai igazgatójaként dolgozott, amikor a gyilkosság történt, tehát ez a fajta konokság, ez nagyon sokáig segített neki, de valóban a párkapcsolatban ez úgy tűnt ebben a helyzetben, hogy ez inkább hátrány volt, mint előny. Ugye röviden annyi a történet, csak hogy értsék a hallgatók, hogy miről van szó. Ő együtt volt addigra már több mint egy éve egy pécsi ügyvédnővel, egy nagyon szép ügyvédnő volt a társa, gyakorlatilag együtt is laktak, és mint utólag most már tudjuk, ő akkor nem tudta, ennek az ügyvédnőnek körülbelül 6 hónapja volt már egy párhuzamos kapcsolata. És Berecki Sándor ebből semmit nem értett, csak érzett, észrevette, hogy változik a kapcsolatuk, hogy másképp reagál már a nő dolgokra, és egyébként ő zárta le a kapcsolatot. Elmentek még egy közös nyaralásra, abban bízott, hogy ott majd újra sikerül feléleszteni a lángot, és mivel ez nem sikerült, és mivel feltűnt neki, akkor már egyértelműen, hogy jönnek-mennek az üzenetek, és tuti, hogy itt van valaki más is a képben, ezért miután visszajöttek Magyarországra, ő szakított. És akkor indult el egy ilyen nagyon furcsa egy hónap, amikor Ivett, az áldozat, nem akarta őt elengedni. Ezt nem tudjuk. Próbálom a könyvben bogozgatni. Van erre sok gondolat, hogy mi lehetett ennek az oka vajon, hogy miért nem döntött úgy, hogy hát akkor ez egy tiszta helyzet, lezárhatja végre az előző kapcsolatot, és azzal, akivel már fél éve együtt van, tiszta lappal indulhatnak, hiszen az a férfi nagyon szerette őt. Van a könyvben e-mail részlet, ami ez a férfi írt neki, és abból is ez látszik, de valamiért ez nem lett lezárva, hanem elindult egy ilyen csiki-csuki játék. És erre is azt gondolom, hogy szerintem nagyon sok ember életében előfordul ilyen, hogy nem zár le egyértelműen, hanem van egy ilyen átmeneti időszak, a fene tudja, hogy miért, de itt ez lehetett veszélyes, hogy ez az ember, aki egyébként addig mindent kiszámíthatóan szeretett, tudta, hogyha átlép, akkor B a következménye, egyszer csak belekerült egy olyan helyzetbe, mert nem tudta, hogy mi történik, hogy egyszerre azt mondta neki a nő, hogy nagyon szereti, vissza akarja kapni, aztán napokig nem érte el telefonon, és nem nála volt az irányítás, és egyre jobban csúszott ki a kontroll a kezéből, és azt gondolom, hogy persze ez nagyon fontos, hogy ez nem menti őt fel, tehát ettől ő megtette, amit tett, és nyilván más emberek nem gyilkolnak egy ilyen helyzetben, hanem máshogy oldják meg az ilyen kríziseket, de hogy azt gondolom, hogy ez vezethetett nála végül a gyilkossághoz.
Egy hír ilyenkor arról szól, hogy szerelemféltésből ölt, és kettős gyilkosságról van itt szó, ugye, hiszen a hölgy párhuzamos kapcsolata is, tehát a másik férfi volt a másik áldozat, de hogy itt nem is feltétlenül a szerelemféltés a jó kifejezés, hanem egyszerűen ez a férfi azt akart, hogy mondja ki, hogy van másik, és hogy már nem ő van, nem? Tehát, hogy olyan érdekes, hogy nem féltékenységről volt feltétlenül szó ott az abban a pillanatban.
Tökéletesen látod, az első kérdéseim között volt, hogy jól érzem-e azt, hogy ez nem arról szólt. És nyilván nem akarom őt diagnosztizálni, de ez egy ilyen autisztikus vonás. Ő rendszerekben gondolkodott, és tényleg, ha neki hiányzott a táblázatból egy adat, ezt ő ki is mondja, ha hiányzott egy adat, akkor ő nem tudott hátradőlni, és nem tudott megnyugodni. És egyszer csak eljött a gyilkosság napja, amikor semmi más nem történt, mint az, hogy meglátta az ő volt szerelmét, Ivettet, egy idegen férfival a helyi bevásárlóközpontban. És ő oda ment hozzájuk, és azt mondta a nőnek, hogy akkor most tisztázzuk, hogy ki ez a férfi. És nem kapott választ. Onnantól kezdve indult be az őrület, ő elkezdte üldözni őket, többször megállította őket, utánuk ment, először az Ivett szüleihez, ott is megvárta őket, utána követte őket Romonyára, ahol élt Ivett, ott is megállította őket, és folyamatosan ezt a kérdést tette fel, hogy azt mondja meg, hogy ki ez a férfi. Nyilván megkérdeztem tőle, hogy mit tett volna, hogyha megkapja a választ. Ő állítja, hogy akkor lehet, hogy mondott volna néhány csúnya mondatot, de utána hazament volna, és akkor az információ birtokában lezárta volna ezt a kapcsolatot, azt mondta, hogy csalták már őt meg korábban is, és akkor is túl tudott lépni rajta. Nem tudom, hogy ez igaz-e, egyszerűen ezt valószínűleg utólag nem tudjuk már kibogozni, és én azt is értem, hogyha a nő egy ilyen helyzetben már nem merte azt mondani, hogy ő az új párom. Tehát, hogy azért, amikor szemben áll veled valaki, és látod, hogy elvesztett az önkontrollt, akkor lehet, hogy nem tűnt okos megoldásnak felvállalni az igazat.
Amikor írtad, akkor közben is megtartottad ezt a mértéket, vagy utólag, amikor elolvastad az egész anyagot újra, akkor lett ilyen kiegyensúlyozott a könyv? Ezt azért kérdezem, mert vannak pontok, ahol az olvasó számára is szimpatikussá válik ez az ember. Aztán vannak pontok, ahol például arról van szó, hogy ő ugye nagyon jól értett a fegyverekhez, voltak, akik mondtak róla olyan kritikát, amiből az derülhetne ki, hogy ő azért egy ilyen uralkodó típus volt, vagy nem bánt mindig jól a közelében lévő embereket, és azt mondjuk, hogy nem zörög a haraszt, nem lehet tudni.
Jól látod, és ilyenkor én saját magammal is megküzdöttem. Ugye azt kell tudni, hogy mi hónapokon keresztül beszélgettünk. Én bejártam hozzá a szegedi csillagbörtönbe, és az egyértelmű volt, hogy ez akkor fog jól működni, hogyha egy olyan nexus tudunk kialakítani, amiben ő meg tud nyílni nekem. És én egy empatikus ember vagyok. Tehát amikor megismertem őt kisfiúként, amikor mesélt az életéről, akkor óhatatlanul, ahogy te is mondod, kialakult bennem egy olyan érzés, ami anyaként például, amikor gyerekként láttam őt, azt gondolom, hogy egy teljesen természetes és normális dolog, de valóban én is küzdöttem magamban azzal, hogy azért álljon meg a menet, tehát itt vannak áldozatok, és az áldozatoknak hozzátartozóik, akik átélték ezt az egészet, és az hatalmas nagy felelősség, hogy én most, hogyha írok róla, akkor az olvasó mit érez majd. És hogyha ezt érezted, amit mondasz, akkor jól csináltam, amit csináltam, mert hogy azért végig egyrészt jogász vagyok, tehát jogászként van egy gyakorlatias énem is. És másrészt pedig volt bennem mindig egy ilyen kritikus alapfelállás, tehát én mindent megkérdőjeleztem, azzal kapcsolatban, amit a gyilkosság körülményeiről mondott. És ami segített az objektivitásban, az az volt, hogy nem csak vele beszélgettem, hanem beszereztem a nyomozati anyagokat, beszereztem a tárgyalási anyagokat, tehát nekem ott voltak a cella információk, ott voltak a híváslisták, tehát bármi, amit ő elmondott, azt automatikusan én azonnal ellenőriztem ezekben az anyagokban, kerestem az alátámasztást, vagy a cáfolatot arra, amiről beszél. Mind a kettőre volt egyébként példa. Volt olyan is, hogy elszégyeltem magam, mert nem hittem el neki valamit, ami egyébként aztán bebizonyosodott, hogy valóban úgy történt, és hát olyan is volt, amit ő meggyőződéssel állított, és aztán kiderült, hogy biztosan nem történhetett úgy. Azután aztán megint persze egy nagy kérdés, hogy vajon ezekben az esetekben az agya átírta, vagy a memóriája a történteket, vagy melyikek azok az események, amikre valóban másképp emlékszik, és melyikek azok az események, amiket tudatos ferdített, és akkor még mindig kérdés, hogy vajon azért ferdítette-e, hogy a saját lelki ismeretével könnyebb legyen elszámolni, és ne kelljen együtt élnie még legalább 27 évig azzal, hogy ő egy rossz ember, vagy azért ferdítette, mert ez volt az ő védekezése az eljárás során, és utána pedig már megmaradt ennél.
Hiszen a büntetés mértéke lehetett volna más, hogyha elhiszik neki azt, amit bizonyos helyzetekben állított, ugye? Tehát ahogyan módosította a szándékát, módosította, hogy hogyan indult el otthonról, miért öltözött úgy, véletlenül sült-e el az a fegyver, vagy ő szándékosan előre megfontolt szándékkal ment gyilkolni, szóval hogy jogilag lett volna más a helyzete.
Jelentősen más. Tehát, hogy ha mindazt elfogadják, amit ő védekezésként mondott, vagy ahogy átalakította a történetet, ugye Pekére elmesélte a telefonba, ami valójában történt, tehát, hogy az azt mondanám, hogy cáfolhatatlan bizonyíték, nagyon jogi kérdésekben nem szeretnék belemenni, de azért, hogyha filmeket az emberek néznek, akkor látják, hogy ilyenkor ugye fel kell hívni a figyelmet arra, hogy amit mond, az felhasználható ellen, megvannak ezek a figyelmeztetések, és mivel ő rendőrségi telefonban mondta el, ott ez nem történt meg, ezért egyébként első fokon nem használhatták bizonyítékként ezt a telefonbeszélgetést, másodfokon utána az ítélő tábla azt mondta, hogy ez használható bizonyítékként, szóval, hogy ahogy megváltozott az ő története, abban a verzióban a minősítések azok megszűntek volna, az egyik ilyen volt, hogy az előre megfontolt szándék, és a több emberen elkövetés. Na most az előre megfontolt szándékkal kapcsolatban a védekezésre az volt, hogy ő tulajdonképpen segíteni ment. Tehát volt egy ilyen verziója már később.
Hiszen az Ivett korábban jelezte, hogy fél. Hogy, igen, tehát valakitől ő fél.
És utóbb az lett a sztori, hogy ő megvédeni akarta, mert azt gondolta, hogy lehet, hogy ez a férfi az, akitől ő tartott. A másik pedig az Ivett megölése volt, ahol pedig aztán azzal védekezett, hogy ő megcsúszott egy telefontokon, és akkor véletlenül sült el a fegyver. Tehát, hogyha ez a két dolog megállt volna, akkor lehet, hogy 15 évet sem kapott volna. Tehát ott akkor nagyon sokat változott volna ez a helyzet.
Mondtad, hogy sokszor változott a történet. Ugye 14 éve van börtönben, most 58 éves, és a könyvedben olvashatunk is arról, hogy ő azt mondja, hogy éjszakánként hányszor megálmodta, hogy nem ez történik, tehát, hogy ő nem lő a végén, és hogy elmondja, hogy aznap italal kínálták, és ő soha nem iszik, és ha ivott volna, akkor biztos, hogy a tévé előtt tölti azt az estét.
És az is ijesztő, hogy mennyi apróságom múlt, tehát, hogy aznap ő azért ment oda az áruházba, mert reggel elszakadt a cipőfűzője a kedvenc cipőjébe, amit egyébként Ivettől kapott, és azt a fajta cipőfűzőt, azt ennek az áruháznak egy cipőboltjába lehetett venni. És ő munka után emiatt ment oda, hogyha ő nem megy oda, akkor nem találkoznak. Millió dolog történt menet közben. Hát ezek a ha. Hogyha az nem úgy alakul, akkor ez az egész nem történt volna meg, és valóban egyébként aztán a végén egy tanulságot ő maga levon a történetéből, és az az, hogy ott neki az önfegyelem, az önuralom hiányzott, és hát igen, ő egy nagyon önérzetes ember, és ott el kellett volna engedni, és végig gondolni, hogy mennyit veszíthet. Persze nem csak ezt, hanem alapvetően azt, hogy nem ölök meg más embereket, de még ha nem is ezt gondolja végig, de azt, hogy az ő élete hogy változik meg ezután, döbbenetes. Tényleg nagyon mély beszélgetések voltak egyébként, tehát ezért is nehéz. Sőt, szerintem nem is lehet úgy megírni egy ilyen könyvet, hogy nem vonódsz be, és nem viszed haza aztán magaddal ezt a beszélgetést, mert akkor te olvasóként nem gondolkodtál volna rajta utána még sokat. Egyébként én is azt tapasztalom, hogy akik elolvassák a könyvet, és beszélek velük utána, mindenkinek rengeteg gondolata van, és mindenki máshová csatlakozik rá a történetre, a saját életéből vett példákat hozza elő, a saját traumáit, hogyha élt meg mondjuk olyan kapcsolatot, ahol egy domináns férfival volt együtt, akkor azt kezdi el elemezni férfiként, ha csalták meg, hogyha érezte meg a lázba magát, azt kezdi el elemezni, és azt látom, hogy valahogy a végére mindenkinek más érzései, más tanulságai lesznek a könyvből, és szerintem a tanulság a lényeg, ez a legfontosabb.
Tartunk most egy rövid szünetet, azután visszajövünk Rátkai Tímeával, hogy folytassuk a beszélgetést Ölni érted, ölni téged című könyvéről, amely egy valós bűntény megrázó históriája.